Kertbarátok.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Szász Edit vagyok, a Kertbarátok szerkesztője. Mai adásunkban Ladó Hunor kertészmérnök beszél a biodinamikus gazdálkodásról. Pontosabban mit jelent, milyen körülmények között lehet ezt megvalósítani, illetve milyen nehézségei vannak ennek. Műsorunk második felében pedig dr. Dán József, nyugalmazott állatorvos, illatos ürömtermesztéssel foglalkozik, és szeretne elajándékozni több ezer palántát. Mindazok számára, akit érdekel, és el is mondja, hogy miért hasznos ez az úgynevezett illatos vagy egy nyári üröm. Ez tehát a mai kínálatunk, és ha tehetik, akkor hallgassanak bennünket.
Szól.
A mi rádiónk.
A biodinamikus gazdálkodás összefüggésben van a sokak által ismert hold naptárral. A biodinamikus naptár a hold fázisaira is épül, amelyek rendkívül fontosak minden kert kezelésében. Amikor a hold közel van a teli holdhoz, akkor a legjobb, ha a közvetlenül fogyasztandó gyümölcsöt elültetjük és betakarítjuk. Ezt a munkát körülbelül 2 nappal teli hold előtt kell elvégezni. Ez az időszak magasabb hozamot garantál. Amikor a hold átjut az új holdra, akkor a legjobb a betakarítandó gyümölcs betakarítása. Ebben az időszakban is jó gyümölcsfákat, sövényeket, díszfákat kivágni és betakarítani. Ehhez hasonló tanácsokat kaphatunk, ha a biodinamikus naptárat követjük. A májusi biodinamikus naptár a legkülönfélébb növények vetéséhez és ültetéséhez a legalkalmasabb, a május 1-től körülbelül 11-ig tartó dátumot jelöli. Ebben a hónapban a gyomok már intenzíven jelen vannak. Elsősorban a mezőgazdasági növényeknél kell eltávolítani őket. Májusban rendszeresen kaszáljuk a füvet. Hogy mit is jelent pontosan a biodinamikus gazdálkodás, milyen irányelveket közül, azt megtudhatjuk a következő percekben Ladó Hunor kertészmérnöktől.
A biodinamikus gazdálkodásról azt kell tudni elsősorban, hogy az atya Rudolf Steiner volt. Adaptációs akadályokba ugye nagyon jól lehet szemléltetni, hogy beletartozik az is, hogy amit nem látunk, vagy amit a tudomány eddig nem tudott bebizonyítani, azt nem hisszük, tehát nem műveljük. Tehát hogyan mondhatjuk akkor olyan dolgokra, amit évmilliók óta figyelünk, hogy ez nem működik. Holott a tudomány mai állása szerint nincs összefüggés az életfolyamatok és a különböző égitestek körülöttünk keringése közben kisugárzott hatásai tekintetében. Na most a biodinamikus gazdálkodás ezeket mind figyelembe veszi és központi helyen kezeli, és ugyanúgy a különböző csillagképek és a csillagképek előtt elhaladó holdnak a hatását. A jelenlegi felvilágosodott kertész társadalom ezekre csak legyint javarészt, viszont a biodinamikus gazdálkodás nagyon is komolyan veszi, sőt, kijelenthető, hogy ezeknek a segéd anyagoknak, segéd hatásoknak a használata nélkül nem is valósítható meg a biodinamikus gazdálkodás. Itthon is, mint a világban, ezek a dolgok a legfontosabb adaptációs nehézségek. Megemlíteném ugye a különböző egyházakat. Nyíltan egyikük sem bírálja sem a steineri életművet, sem a biodinamikus gazdálkodást. Tudjuk, hogy egészen a francia forradalomig körülbelül a római katolikus egyház is különböző kozmikus jelenségeket igenis használta. Tehát nem lehet kijelenteni azt, hogy idegen az egyháztól a csillagképek használata, illetve a múltban nem volt. Szeretném bemutatni a biodinamikus gazdálkodásnak a lényegét. Görög bio szót a biodinamikus gazdálkodás szempontjából a gazda élőlényekkel, növényekkel, állatok való kapcsolatára vonatkoztatja, tehát az élettel való kapcsolatként kezeli. Tágabb értelemben a többi ember életéről gondoskodik, mivel élelmet termel. A dinamikus szó ebben az értelemben az élet folyamatokra vonatkoztatva az állandó mozgást jeleníti meg. Ezeknek a folyamatoknak a figyelésére hívja fel a figyelmet. Kezdetek az 1924-es évben indultak, amikor tehetős gazdák csoportja, Rudolf Steinert felkérték, hogy beszéljen a mezőgazdaság szellemtudományos hátteréről. Az első világháborúból megmaradt nitrát vegyületeket kezdték felhasználni a mezőgazdaságban. Ekkor kezdődött tulajdonképpen a műtrágyázás intenzívebb módon, és azt tapasztalták, hogy problémák adódnak az állattenyésztésben és a növénytermesztésben, és már sejtették, hogy összefüggés van a szintetikus anyagok és a problémák között. A biodinamikus gazdálkodás kezdete, illetve egyáltalán a bio mint termelési ágazat kezdete, az egyértelműen a 24-ben elkezdett mezőgazdaság gyarapodásának szellemtudományos alapjai című művel indíthatóak. Tulajdonképpen már 1928-ban létrejött a Demeter Egyesülés ezen gazdák között, és nagyon gyorsan már Mexikó is kapcsolódott. Több kávétermelő akkor alkalmazta az itt elhangzó iránymutatásokat, és a mai napig is ilyen módon művelik ezeket a területeket. Az 1930-as években kezdődtek meg az úgynevezett tudományos, az első tudományos bizonyításai a biodinamikus gazdálkodás létjogosultságának. Tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor már a kor legtudományosabb módjával, illetve tudományos kutatási módjával, a kromatográfiával bebizonyították, hogy a biodinamikusan művelt területeken úgy a növények, mint az állatok termékei sokkal magasabb beltartalommal rendelkeznek. Aztán jött a világháború, és ezek a tudományos kutatások elmaradtak. A 30-as években még megemlíteném, hogy igencsak gyorsan terjedt Európában a gazdálkodási forma. 1930-ban már közel 1000 biodinamikus gazdaság létezett Európában, és nem mellékesen Erdélyben, itt nálunk a Kolozsvári Egyetemen, Teresa von Biederdorf agrármérnöknő kutatásokba kezdett, és Kolozsvár környékén tudomásunk szerint több mint 10 biodinamikus gazdaság működött már a 30-as években. 39-ben a náci Németországon és az ő általa uralt területeken betiltották az antropozófiát és a biodinamikus mozgalmat, de nagyon gyorsan a háború után újra alakult az antropozófus gazdák gyakorlati köre, és nagyon gyorsan elkezdték a kurzusok szervezését. Különböző ágazatokban előrehaladások voltak. 63-ban kapcsolódott be Mária Thun kutatóasszony a Demeter mozgalomba, és tulajdonképpen 1984-re jutott a kutatásaival olyan szintre, hogy a biodinamikus vetési naptárat azóta évről évre minden évben kiadják, majdnem a világ összes nyelvére lefordítják, és ez egy óriási segítség úgy a biodinamikus gazdálkodóknak, mint más biogazdálkodóknak. Nagyon sokan használják itthon is. Az első tudományos disszertáció, tehát doktori disszertáció 73-ban volt, ezt ezért tartanám fontosnak megjegyezni, és még ami nagyon fontos, 78-ban indítottak egy úgynevezett DOC, dinamikus organikus konvencionális kísérletsorozatot Svájcban, ami 14 évig tartott, és több mint 80 tudományos publikáció született, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy nem csak több, hanem sokkal több értéke van a biodinamikus módon előállított mezőgazdasági termékeknek. 94-ben dr. Hartmut Piss a biodinamikus világszervezetnek a munkatársa. Az első doktori disszertációt írta meg a holdritmusok hatásáról, ami ugye nagy előrelépés olyan szempontból, hogy ilyen témáról a tudományos világban lehetett írni. Aztán a 90-es években nagyon dinamikus fejlődésnek indult a szervezet. 90, ha jól tudom, 97-ben fogadták el az egységesített Demeter logót, ami a mai napig a biodinamikus gazdálkodásból származó terményeknek az egyértelmű jelölése. Hát a biodinamikus gazdálkodási mód lényegében az élet összefüggések alakításában áll, és ezért nem lehet úgy olyan mechanikusan megszabni a tennivalókat, mint egy élettelen tárgy előállítása esetében. Az emberek munkájával egy üzemet élő organizmussá lehet alakítani, a talaj termékenység, a kultúrnövények, a vetőmag és a házi állatok gondozása során mindig az adott termőhely természeti feltételei között. És nagyon fontos szerepe van az életfolyamatokat befolyásoló eljárások pontos időzítésének. Ehhez hozzátartozik különösképpen a biodinamikus preparátumok rendszeres és lelkiismeretes megfelelő időben történő alkalmazása, valamint az, hogy a gazda növénytermesztésben és az állattartás során a kozmikus ritmusokat is figyelembe vegye. Tehát a bevezetőben elmondott dolgok itt egyértelműen meg vannak fogalmazva, hogy ezek nélkül nem valósítható meg a biodinamikus gazdálkodás. És még egy meghatározás, egy gazdaság akkor teljesedhet ki a szószoros értelmében, ha magában megálló individualitásként, önmagában zárt egyéniségként fogható fel. Bár teljesen ezt nem valósíthatja meg, de a zárt individualitás állapotához minden gazdaságnak közelednie kell. Tehát gyakorlatilag, hogy elkezdi a gazda a folyamatot, és egy vektor szerint halad valamerre, amit maga a biodinamikus gazdálkodás iránya határoz meg. Másik nagyon fontos dolog az állattartás fontossága és majdnem, hogy kizárósága. Tehát a biodinamikus gazdálkodás megengedett kivételtől eltekintve az állattartás nélkül elképzelhetetlen. Tehát feltétele az állatok jelenléte a gazdaságban. Legfontosabb jellemző ugye az a szemlélet, amely szerint a gazda a gazdaságot egységes egésznek tekinti. Ennek részét képezi az ott tartott házi állatok, termesztett növények a tájelemei, erdőfoltok, rétek, legelők, vadon élő állatok, sőt még a tágabb környezet is egészen a csillagokig, sőt az ökoszisztéma láthatatlan elemei is. Tehát amire az elején próbáltam utalni, hogy amit nem tudunk tudományosan igazolni, azt is bele kell számolni a gazdaság egységébe. Egy nagyon fontos gondolatkör, amit figyelembe kell venni, mivel egységes organizmusként határozza meg a biodinamikus gazdálkodás a gazdaságot, ezért az évkörét is beosztja és igazoltan beosztja a légzés, illetve a szervi funkcióink, mint organizmusok funkciója szerint. Hát ezek szerint ugye a tavasz az a kilégzés ideje, ezt tapasztaljuk is, aki a mezőgazdaságban dolgozik, intenzívebbek az illatok, lehetne sorolni. A kilégzés az a nyárban teljesedik ki, a belégzés kezdődik ősszel, és a teljes belégzés, amikor minden befele halad, az a tél ideje. Ez a napon belül is megvalósul, ugye a dél az a teljes kilégzés, és az éjfél a teljes belégzés. És akkor ennek megfelelően le vannak szögezve a gazdálkodásban különböző munkálatok, úgy a tavaszi, mint a nyári, és meg is fogalmazza az iránymutatás, hogy miket kell elvégezni ezekben az időkben, és nem hamarabb, nem később. Tulajdonképpen a vetési naptár az, ami ebben óriási segítség a jelen időben, különben folyamatosan figyelnünk kellene az égen megjelenő jelenségeket, elsősorban ugye a holdat, és ismernünk kellene minden egyes csillagképet, amit kétlek, hogy a mai emberek többsége ismer. A másik nagyon fontos dolog, ami nélkül megvalósíthatatlan a biodinamikus gazdálkodás, az a biodinamikus preparátumok. És tulajdonképpen itt ismét hagyatkoznék a Demeter gazdálkodási irányelvekre, mert a legérzékletesebben fogalmazzák meg, hogy miről is beszélünk. Tehát a biodinamikus preparátumok olyan természetes szerek, amelyeket kis adagokban alkalmazunk a talajnál, az élettel, teljesség növényeknél és a növekedés és a minőség támogatására, állatoknál pedig az egészség érdekében. bioregulátorként működnek, azaz a biológiai rendszerek organizmusának önszerveződését serkentik. Preparátumok lényegi, nem helyettesíthető alapalkotó részét képezik a biodinamikus fölművelésnek, ezért a Demeter irányelvek alkalmazásukat kötelezően előírja. Preparátumokat a mezőgazdasági üzemben állítjuk elő, növényi részekből, gyógynövényekből, tehéntrágyából és farclisztből, a nevezett állatok anyagokat állati szervekbe burkolva legalább fél évre ássuk a földbe. Demeter irányelvekben az eredeti Rudolf Steiner által tartott előadásokban részletesen megadott módon előállított preparátumok finom anyagi erőpotenciálok, ezt Steiner nevezte így, hatásmódjuk alapján a homeopatikus gyógyszerekkel lehet összehasonlítani, megjegyezném, hogy sokkal mérhetőbb a hatásuk. Nagyon sok tudományos vizsgálat zajlott ebben a témában. A biodinamikus gazdálkodási mód az ökológiai gazdálkodásnak egy olyan ága, amelyben nem csak az a fontos, hogy ne szennyezzük a környezetet vegyszerekkel, hanem a cél a leromlási folyamatok visszafordítása, a tájgyógyítása, az ökoszisztéma támogatása, a Rudolf Steiner által ajánlott preparátumot segítségével, ez Barna Sándornak a megfogalmazása. És akkor a preparátumok osztályozása, ami érdekes lehet, tehát a permetező preparátumok segítségével a növények egészségét olyan módon óvják meg, hogy életük folyamán segítik kibontakozni a bennük rejlő ellenálló képességet. A preparátumok tehát amit már elmondtuk, hogy miből készülnek, tehát tulajdonképpen az ellenálló képességeket a növényeknek és az állatoknak ezzel tudjuk első körben erősíteni. Komposztoltó preparátumok, ezekkel oltott komposzt segítségével fokozhatjuk a talaj termékenységét, és ezáltal tápláljuk ugye a növényeket közvetve. Az így oltott komposzt, amit a gazdaságban tartott állatok trágyájából és a növényi maradványokból készítünk, a gazdálkodás alapját képezik. És hát a preparátum felosztása, tulajdonképpen ezeket mind a saját gazdaságban kell elkészíteni, de általában főleg ahol kezdeti fázisban van a biodinamikus gazdálkodás, ott úgynevezett kalákákban szokták a gazdák ezeket elkészíteni. Állítólag a hatásuk is sokkal jobb így. Ugye a preparátumokhoz szükséges szubstanciák és burkok a Demeter International gazdálkodási irányelvek alapján. Itt kell megjegyezni, hogy a kergemarha kór megjelenésével Mária Thun, a kutatóasszony, az állati burkoló anyagok helyettesítésére kidolgozta a vegetábilis preparátumoknak a használatát. Nem terjedt el széles körűen, de nagyon sok helyen már ezeket alkalmazzák, főleg ahol nagyon fontos ugye ez a vegán mozgalom, ahol nem szívesen veszik igénybe a különböző állati eredetű anyagokat. Amint mondtam, hogy lehetőleg a saját gazdaságban vagy más gazdaságokkal együttműködve kell előállítani, de vannak esetek, amikor más biodinamikus gazdaságból is beszerezhetőek. Azt is meg kell említeni, hogy teljes hatást csak akkor várhatunk, ha mind a 8 preparátumot használjuk. Illetve hatást akkor várhatunk, ha következetesen évről évre használjuk, és tapasztalatok szerint ez a teljes hatásspektrum ez a negyedik évtől egyértelmű. Eléggé tiszta a környezet, akkor már gyakorlatilag az első évben érzékelhető a változás. Ez azt jelenti, hogy minden trágyát például, amit a gazdaságban felkívánunk használni, minden esetben trágyaoltó preparátumokkal be kell oltani. Amint mondtam, a preparátumoknak a használata az a biodinamikus minősítés alapfeltétele, tehát ennélkül nem is lehet kérni a tanúsítványt. Az alkalmazásukhoz a homeopatikus irányelveket használjuk. A készítésük különböző időben történik, tehát meghatározott időben történik minden preparátumnak a elkészítése. Az egyik alap preparátum, a humusz preparátum, amit 500-as preparátumnak hívnak, ezeket tulajdonképpen senki nem tudja, hogy mit jelent ez a jelölés, hogy 500-as preparátum. Ezeket így határozta meg annak idején Rudolf Steiner, és ezt azóta is így használjuk. Ősszel vagy kora tavasszal, talajmunkák előtt, vetéspalántázás előtt direkt a talajra, tehát a növényzet nélküli talajra permetezzük ki, a talaj élet aktivitását serkenti, és mérhető és látható különbségeket lehet látni, ha használjuk. A mennyisége hektáronként csak a viszonyítás miatt mondanám, 40-50 g preparátumot 300 literes vízben egy órás örvényeket keltő változtatott irányú keverés után használjuk és permetezzük. Az 501-es preparátum a következő alap, az a kvarc preparátum. Ezt direkt a növényre használjuk. Kvarc homokból, őrleményből készül. 4 g, tehát egy borsónyi preparátumot 50-60 liter esővízben egy órás örvényeket keltő, ugyanúgy keverés után a reggeli délelőtti órákban, és hát őt világos átlátszó, tehát átlátszó üvegben világos helyen tároljuk. Tehát a tárolásukra is meghatározott törvények vonatkoznak. 500-as preparátumot ősszel készítjük, tehén szarv és tehén, friss tehén ürülék az alapja, fél évig földben elásva érleljük, dinamizáljuk úgymond, és ezután permetezzük. A kvarc preparátumot ugyanúgy tehén tülökbe töltve a kvarc lisztet beássuk a napsütötte domboldalba, ezt is fél évig, ezt tavasszal ássuk el, és egy fél évig tartjuk a föld alatt, és utána használjuk. Ugyanúgy dinamizáljuk, és utána permetezzük. A komposztoltó preparátumokról röviden, felhasználásuk a komposzt érlelése, mindegyikből 3-4 g-ot szánunk 10 köbméter komposztállandó anyagra, trágyába, növényi komposztba, 50 cm mélyen bedolgozva, illetve úgy szokták megvalósítani, hogy egy seprűnyéllel lyukat fúrnak, és annak az aljára juttatják be. Ezeknek a begyűjtése, melyik gyógynövénynek mikor van, ugye tavasztól őszig, burkolóanyagokat nyilván előre elkészítjük. A hígtrágya oltásához is, ami óriási probléma jelenleg az állattartásban, itthon Székelyföldön is, hogy szaga van és nem megfelelő, tehát magas, nagyon magas az oldékony nitrát tartalma, megoldást jelent. Vannak nagyon jó eredmények a hígtrágya oltásával kapcsolatban is. Közvetlen tapasztalatok is rendelkezésünkre állnak, ismerek zöldségeseket, akik használják, és teljesen más a minősége az istálló trágyának egy éves érlelés után komposztoltó preparátumokkal kezelve. Tulajdonképpen a humusz preparát is lehet kultúrában alkalmazni a spenótnak, mángoldnak, céklának, tehát a répafélék családja nagyon szereti, nagyon jó eredményeket mutat. Cickafarok preparátumot külön permetezve lehet mondjuk a rozshoz alkalmazni, ami szintén egész más eredményeket ad, hogyha használjuk. Ugyanígy például a macskagyökér preparátumnak van egy nagyon érdekes hatása a fagyvédelemben, az őszi kultúrában nagyon jó hatása van. Amint mondtam, a vetési naptár használata nagyon fontos, tulajdonképpen ami még a preparátumoknál nagyon fontos lehet, a saját gazdaságban különböző kutyaharapást szőrével módon nagyon jó preparátumokat lehet készíteni. Egy egyszerű példán keresztül a spanyol csiga vagy a Colorado bogár ellen nagyon jól működik az égetéssel készített, tehát az állat hamujából készített preparátum nagyon jó hatással használható. Ugye, mint más bio termelési rendszereknél itt is nagyon fontos az okszerű vetésforgó, növénytársítás. Ugye a gyomok szabályozása, ez, amint mondtam, az égetés, tehát gyomnövények magvainak elégetése és dinamizálása után kipermetezve az elsődleges, de a különböző kozmikus hatásokat is hosszú tapasztalások után nagyon jól lehet használni, ezt jó magam is kipróbáltam, tehát a hold melyik csillagkép előtt áll, az szerint, ha akkor műveljük a földet, akkor akár a csirázásban nagyon hatásos, vagy éppen a csirázás gátolja, Tehát nagyon sok ilyen praktika létezik. Ez az egyetlen olyan bio termelési rendszer, ahol még védhető a minőség, és az irányelvek szerint így is marad, mivel nagyon-nagyon pontosan meghatározott irányvonalak és minőségbiztosítás és ellenőrzés áll mögötte. Az egész rendszert központilag irányítják, mondhatni, hogy teljesen szellemtudományos háttérrel, tehát előlegezhető, hogy egyrészt nem lesz ebből a gazdálkodási formából ipari mértékű gazdálkodás. Tulajdonképpen úgy is szokták említeni, hogy a legbióbb bió. Tehát itt nem fér bele a csalás, mint a többi bióban.
Ladó Hunor kertészmérnök falugazdást hallottuk. Ha követjük a Hold naptárat, a mai napra, 19-ére azt írja elő, hogy jó alkalom a gyümölcstermő növények vetésére, ültetésére.
Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Az illatos üröm gyakrabban használt magyar nevein az egyéves üröm vagy az egynyári üröm egy 1 méter, másfél méter magasra növő, világos zöld, friss és aromás illatú gyógynövény. Ujjaink között szétmorzsolva, ellenkezőleg a többi ürömfajtával azonnal felismerhető az üde friss illata. Többnyire ártéri gyomtársulásokban, útszéleken és szántókon sok helyütt megtalálható. Levélcímpái szálasak, levelei erősek, szabdaltak, sárga virágzatú. A magyar hagyomány már több ezer éve használja kivételes antivirális gombaölő és fertőtlenítő hatása miatt. Hatóanyag az artemisinin ezt a molekulát és hatás területeit a 2015-ben Nobel-díjat kapott kínai kutató, mintegy a hagyományos gyógyítókat igazolva azonosította be. A történet furcsasága, hogy miközben kínai kutatóasszony megkapta a Nobel-díjat az illatos ürömmel elért eredményeiért, a közös piac által engedélyezett termeszthető növények listájáról legnagyobb meglepetésünkre törölték az illatos ürmöt. Ez valahol Európában egy érdekcsoportnak nem tetszik, holott kézenfekvő megoldások egyike lenne, véli Dán József nyugalmazott állatorvos, aki már több éve foglalkozik a növény termesztésével, kutatásával. Nem azt állítja, hogy mindenre jó, viszont nagyon sok mindenre hasznos. Idei évben 1000 palántát szeretne elajándékozni olyan személyeknek, akik hajlandóak elültetni kertjeikben, és persze nem kér cserébe semmit.
Nyugdíjas, 84 éves, és találkoztam ezzel, hogy 30 évvel ezelőtt találkoztam ezzel a növénnyel. Azóta követtem, próbáltam bevinni az orvostudomány nagykapuján, de nem sikerült. Tudni kell azt, hogy vietnámi háború idején több vietnámi és kínai katona halt meg malária miatt, mint ahányat az amerikaiak meglőttek. És akkor Maurer társ megbízott egy fiatal biológus nőt, állítólag elvették a leányát állami nevelésre, és a férjét elvitték munkatáborba, és megmondták neki, hogy visszakapja, amikor megoldott a problémát. Átnézte 2000 év kínai gyógynövény irodalmát, kiválasztott 300 növényt, és a végén egy maradt a szitán, ez az illatos üröm, aminek a kivonatával kitűnően lehetett kezelni a maláriát, és ettől a pillanattól kezdve, amikor megindult a gyártása, tehát a termesztése, feldolgozása, attól a pillanattól kezdve a malária megoldódott. Ehhez kapcsolódóan szeretném azt elmondani, hogy 50 év után, 2015-ben EU túlasszony, érdemes a nevét megjegyezni, 83 évesen, 84 évesen Nobel-díjat, biológiai Nobel-díjat kapott. Tehát a tudományos világ nem felejtette el ezt az ügyet, és még egy dolog, amit Settibe elmondanék, az, hogy van egy tökéletesen ismert biológiai folyamat, ami a hatását igazolja. Tehát arról van szó, hogy a fiatal sejtek, tehát paraziták vagy daganatos sejtek, ezek fiatal sejtek, és hatalmas vas szükségletük van. Mit mondjuk, 18-szor több egyes sejtekben 18-szor több vas van, mint a normális szövetekben levő sejtekben. Na most, amelyik pillanatban ez az artemizinin, ez a fő hatóanyaga, de van még 450 benne, ez az artemizin találkozik, akkor kialakul egy peroxidációs folyamat. Most már ne kérdezze pontosan, hogy ez hogy működik. A lényeg az, hogy azt, amiben sok vas van, azt elöli. Ennyi. Normális, hogy abban van sok vas, ami vagy parazita, vagy daganatos sejt. És miután közölte, tehát a tudományos világ tudomány szerzett erről az egészről, akkor jöttek az epigonok, és rengeteg könyvtárnyi irodalma van az ügynek. Tehát rengeteg kutatás és könyvtárnyi irodalom igazolja az, hogy sokkal nagyobb kapacitása van, mint amit képzeltek az elején. Én csak egyet tudok mondani, az artemizininnek azoknak az anyagoknak, a ritka anyagoknak az egyike, ami át tud haladni az agy vérre keringés határon. Tehát bekerül az központi idegrendszerbe, és tehát már annak idején tudták azt, hogy az addig központi idegrendszerű lokalizációjú maláriának az egyedüli gyógyszerének bizonyult ez. Többi, tehát a vegyszerek nem mentek át az agyér gáton. Ezek az epigonok idézőjelben nem semmi nincsen pejoratív benne, tehát próbálták kiaknázni a növénynek a teljes kapacitását. 450 hatóanyaga van, 450 hatóanyagnak egyetlen egy nincsen, ami káros lenne a szervezetre, ritka az eset, ez az egyedüli eset az ürömcsoportban, és szent meggyőződésem az, hogy mielőtt még valaki azt mondaná, hogy mindenre jó, azt mondom, hogy nem mindenre jó, de nagyon sok mindenre jó. Tehát ez az a gyógynövény, ami hogyha a kertjében van az illetőnek, akkor amikor nincs diagnózis, se kézi azt, hogy valahol nem húznak a lovak rendesen. Nem akkor kezdi fogyasztani ennek a isteni gyógynövénynek a levelét, hanem akkor, amikor még érzi azt, hogy valami baj van. Szeretném elmondani, hogy ennek a post-covidos patológiának is az egyik oszlopos tagja lehetne, mert hatalmas gyulladásgátló hatása van, vérkeringési problémákat tud megoldani, és olyan dolog, amin át lehet nézni, de ez az átnézés nem válik hasznunkra. Az emberi élet, vagy akár az állati létnek akármelyik szintjén minden nap káros sejtek, vagy elfajult sejtek születnek. Na most ezeknek egy részét a szervezet védekező rendszere megöli, más része valahol megbújik, és aztán szép csendesen próbálja létét megnyújtani. Ha találkozik ezzel az artemisininnel, akkor az, ami még védetlen, tehát nincsen érrendszere, nincsen beszövődve, akkor egyszerűen elpusztul. A vastagbélnél, például a vastagbél patológiában az úgy kezdődik, hogy megjelennek valami kis apró kis kinövések. Szerencséje van a betegnek, és tükrözés folyamán ezek előkerülnek és kicsipkelődnek, tehát kicsipkedi a katéter, akkor nincsen semmi probléma, megint 4-5 évig csend van. Ha ezek ott maradnak, helyt maradnak, akkor a nyálkahártyából bekerülnek a kötőszövetbe, megszervezik a létüket, és akkor onnan kezdődőleg utána már, ahogy is mondják, a sebész közbe lépéséig már nagyon kicsi távolság van. Tehát normálisnak tartanám azt, hogy minden ember, akinek van néhány négyzetméter szabad területe, és szereti a növényeket, az felneveli a maga 10-15-20 növényét, az idejében valamikor szeptember elején a fagyok kezdete előtt begyűjti, letakarítja, fagyasztóba teszi, és amikor télen erre szükség van, akkor előveszi. Nekem, ha valami bajom van, nem tudom, mi bajom van, akkor én, itt nálunk mindig az udvarban szokott lenni 200-300 darab, akkor letépek egy 2-3 ágat, letépem a leveleket, megrágom, szépen lenyelem, és mintha minden jó lett volna, bevettem volna két piramidont, eltűnik minden bajom. Tehát egy olyan növény, tehát még egyszer mondom, nem mindenre jó, de nagyon sok mindenre jó, és normális lenne az, hogy annak, akinek van egy kicsi tekert felületes, aki az egészségére ő maga is figyelne, az jól teszi, hogyha jön hozzánk, adunk neki palántot, megmondjuk, hogy azzal mit kell csinálni, hogy kell azt megoldani, és szeretném azt, hogyha a tulipán mellett, ami ugye nemzeti díszünk, ez az illatos üröm is az egészségünknek az őre lenne. Meg lehet venni a teát pénzért is, körülbelül egy teljes kezelésnek az értékéért, egy ezer lei értékű valutát kell adni egy német cégnek. Az országban forgalmaznak ilyen-olyan készítményeket, de a németek voltak azok, egy Anamed nevezetű keresztény orvos és gyógyszerész csapat, ami előállított egy hibridet, aminek az artemizinin tartalma 0,7%, szembe a szánszokról begyűjtött vadállománynak a 0,02%-os artemizinin tartalmával szembe. Tehát azt jelenti, hogy 35-ször több artemizinin tartalmaz, mint ez, amit ő ajánlanak. Ha már csinálja az ember, akkor csinálja a mai ismereteknek szintjén, és színálja úgy, hogy valóban hatása legyen. Van 1000-valahány száz palánt, és várom azokat, akik hajlandók ezeket a növényeket hazavinni, hajlandók ezeket a növényeket elültetni. A csepegtető öntözést, azt a vizet, azt a szeretik, mint hogyha libák lennének, tehát rengeteg vizet szeretnek, és szépen felnőnek szeptember elejére mindenkinek meg lesz az a szükséglete a tévé, hogy amikor valami probléma van, a légúti vérkeringés, meg egyszer, szóval mondom, hogy hihetetlen felületen hat. Ha valaki kételkedik abban, amit mondok, van egy monográfiám, egy 62 oldalas monográfiám, tudós emberek, nem én, aki lebotlottam az ügybe, tudós emberek állítják azt, hogy melyik hatóanyag mire és milyen hatással van. Elküldöm neki abban a pillanatban rögtön az interneten.
Ugye ez az üröm, ez megtalálható a természetben itt nálunk is. Mennyire gyakori, vagy hol lehető fel?
Létezik, hogy mondjam, van egy népes üröm csoport, család. Ez az egyedüli, ami egyéves üröm. Ez is egyéves üröm, vagy illatos üröm. És ez az egyedüli, aminek nincsen toxikus komponense. Általában a tujonnal, meg egyebekkel vannak megterhelve egyebek, hát a franciáknak azt az italát.
Abszintet?
Az ködnek, a zöld ködnek az növénye, az is egy üröm, viszont azt nem ajánlom. Azt, hogy úgy, akkor mondom, tehát mondom, van 1000-valahány száz palántom, gondoztam, és szeretném azt, hogyha lenne ennek a palánta tömegnek lenne gazdája. Nem kell, nem semmit az égvilágon, az egy köszönöm szépen, még azt sem mondják, az se baj, csak vigyék el, hogy úgy, ahogy az a szép palánta, ami itt van most, az találjon gazdára. Tehát a 0744-874-490-en megtalálnak, várom, a kezébe adom. Érdekem az, hogy ez a növény és az embertársaim egymásra találjanak.
Tehát ugye említette, hogy szeretik a vizet. Mi az, amit még kell tudni, aki elülteti?
Hát aztán nézem,
igényes?
Bagó pénzen egy csepegtető berendezést meg lehet oldani. A csepegtető berendezésnek az a nagy előnye, hogy egy cseppenként jön a víz, és az nem fújik el szana szét, hanem kínai, akik megy le. Tehát az a víz, amit rá betettél a csepegtető öntöző rendszerbe, az a víz, az élő víz, hasznos víz, amit a növény fel tud használni.
Lehet nyersen is ugye elfogyasztani, és teja...
Föltétlenül. Nézze, minden, amikor az ember hozzányúlt egy növényhez, ha nyersen megeszi, akkor minden rendben van, minden száll. Az, amit az Isten beletett, a 100%-a 100%-ban érvényesül. Amelyik pillanatban az ember kezdi tablettázni, bőrölni, tenni, venni, és abban a pillanatban romlik az egész. Egyebet nem mondok magának, van egy illóolaj frakció benne, amit mi annak idején a méhészetben használtunk egy méhbetegség ellen, és 3 csepp illóolaj egy liter szörpben ugyanazt az eredményt adta, mint az annak idején elérhetetlen antibiotikum készítmény.
Lehet amúgy ezt fűszerként is használni, esetleg bele lehet tenni ételbe?
Hát ez kicsit keserű. Így általában nem voltak oda hölgyek a keserű ízér, viszont azt tudom magának mondani, egy csíkszeredai fiatal ember Angliában dolgozott, agydaganatot diagnosztizáltak, hazajött, húzta a lábát, látszott rajta, hogy nagy bajban van. Találkoztunk, adtam neki abból a fűből, amit állatkísérletekre adtam, mert az orvos tudomány az nem akar tudomást venni erről az ügyről, és akkor most ezelőtt 2-3 héttel találkoztam ismét itt a kapuban, elmondta azt, hogy az a daganat, amiről azt mondták, hogy műthetetlen, tehát egy ilyen diffúz ügy volt, az szépen összehúzódott, kapott egy kapszulát, nem húzza a lábát, kihúzta magát, és komolyan mondom, szívből örültem annak, hogy egy ember, aki rossz úton indult el, visszakerült, és egészséges életet élhet. Még egy sztorit, amit elmondanék, egy magyarországi férfi felhívott, hogy a leányának a két mellét leműtötték, és amit miután mindennek vége volt a kemoterápiának, akkor megtelt az egész hónalja minden, és azt mondta a leány, hogy köszöni szépen eddig. Ez volt 2019-ben. Pont úgy adta az Isten, hogy ugyanebből az állatkísérletből, mert mondom, nem, az orvostudomány nem akarta tudomásul venni, hogy ilyen létezik. Az állatkísérletből származó drogot adtam neki, adtam valami palántokat, és a tavaly tavasszal telefonált a pápai ismerős, hogy uram, a leányom teljesen egészséges, és köszönöm szépen. Ettől támadt, aztán vérszemet kaptam én is, azt mondtam, hogyha ez van, akkor mégiscsak valamit tud ez a növény. A tavaly elosztottunk, vagy 300 növényt, de ez kevés, ezzel sokkal kevesebb, vagy szinte semmi ahhoz képest, amire ez a növény képes. És azért szeretném, hogyha körülötte, én nagyon szeretném azt, hogyha én nagyon vén vagyok, 84 éves vagyok, de még ha felkelek, akkor is tudom, hogy miért kellek fel, akkor jól érzem magam. Várom azokat a biokémikusokat, orvosokat, akiknek tudása, szakmai tapasztalata van, álljanak mellénk, próbáljuk ezt a növényt a maga helyére tenni. Túlépve mindenem, szóval nem, itt most nem kereskedelemről van szó. Nem tiltották be a növényt a közös piacban, de letörölték a termesztésre javasolt növények listájáról. Szeretem, tisztelem a közös piacot, valahol akik olyan műszeren játszanak, vagy olyan hangszeren játszanak ezekkel a lobbikkal, amik embertelenek. Engedtessék meg nekünk, hogy olyankor, amikor a igazunk van, és amikor a saját egészségünkről, saját létünkről van szó, hogy ha csináljuk azt, amit akarunk. Jöttek, de olyan szeretettel kezeltem ezeket a talántákat, hogy ijesztően nőnek. Tehát, hogyha még sokat várok, és azért nagyon szépen köszönöm, hogy a hónom alá nyúlt, és gondjába fogadott, de az kellene, hogy a hónap után jöjjenek az emberek, vegyenek egy ládával a hónuk alá, adják vigyék haza.
Tehát az átültetés, kiültetés az most? Tehát most van az ideje?
Most, tehát a műtét, tehát a megbetegedés és a műtét között van egy elég hosszú időszak, amíg tapogatják, nézik, menj ide, menj oda. Ezzel párhuzamosan ez a növény bekerül, tehát ennek a hat, ez az artemizinin bekerül a szervezetbe, akkor megoldhat olyan dolgokat, amikor még ennek a kezdődő patológiai folyamatnak nincsen gyökere, nincsen meggyökerezve, nincs ami védje. Tehát egyszerűen egy olyan kis csomó, ami valahol olyan helyet jelenik meg, ahol nem kellene, az egyszerűen eltűnhet. Én voltam a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemen, rektor úrnak elmondtam a dolgot, nem én mondtam el, egy emeritus professzor úrnak a referátumával mentem, aki átnézte az irodalmat. És azt mondta, jó, milyen jó. Na, amikor elmentem a gyógyszerészeti tanszékre, ott mindenki azt mondta, hogy annyi baja van, hogy nem tudja végezni. Na, ha mi magunk nem oldjuk meg ezt az ügyet, ami mondom, te nem is gyógyszerészeti végeredményképpen, mert a németek azzal a hibriddel, amit csináltak, megoldották. Tehát a lényeg az most, hogy kerüljön be a köztudatba, hogy nem tudom, a kamilla, meg a nem tudom még mit mondjak, hogy egyéb gyógynövények mellett létezik ez is, ami a jó sorsunkat tudja befolyásolni. Az egyik az, aki hozzám fordult, megrendelt a németektől 120-130 valahány euró a másfél hónapos adag. Ez, hogyha az ember meg tudja spórolni, és látja, hogy mi van, mert szent meggyőződésem az, hogy ez egy ilyen házi technika, ami arra alapul, hogy tisztán leszetted a leveleket, betetted a fagyasztóba, s onnan a fagyasztóból, amikor kell, akkor levágod azt a kicsi darabot, és egy kicsi, hogy is mondják, aludtejjel turmixolva megiszod. Az sokkal jobb, mint az, amit szárítanak itt, ott szárítanak, és nem tudod. Úgyhogy, tehát arról nem beszélünk, mondom, ott van, és az enyém, és nem került semmibe.
Dr. Dán József nyugalmazott állatorvos a Maros megyei Ilyet községbe várja mindazokat, akiket érdekel az illatos ürömpalánta. A következő telefonszámon érdeklődhetnek a 0744 87 04 90.
Műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott.
Kedves hallgatók, a mai kertbarátok végéhez értünk. A mai műsorunkban tehát Ladó Hunor kertészmérnök falugazdást hallották, aki a biodinamikus gazdálkodásról beszélt, illetve Dán József nyugalmazott állatorvos, aki az illatos üröm termesztésével, kutatásával foglalkozott, és Ne felejtsék el, hogy ingyen szeretné elajándékozni a sok-sok palántát, amit az idén nagy szeretettel gondozott. A Marosvásárhelyiet községbe várja önöket. Elmondom még egyszer a telefonszámot, hogy akit esetleg érdekel, az nyugodtan hívja a 0744 87 04 90-es telefonszámon. Köszönöm a figyelmüket, várom önöket jövő héten is ugyanebben az órában. További kellemes hetet kívánok!
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunkat pénteken hajnalban 5 és 6 óra között megismételjük ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en, valamint interneten a marosvásárhelyi-rádió.ro címen. Számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Társadalmi célú hirdetés.
Szeretjük Székelyföldet.
Ezért nem dobjuk a szemetet a patakba, folyóba, tóba.
A saját egészségünk érdekében végezzünk naponta legalább 30 perc testmozgást.
Társadalmi célú hirdetést hallottak.